Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Mlinárik Márton vagyok innen a Trend FM stúdiójából, és ez pedig az ingatlan üzlet. Egy olyan témám van a mai napra, ami, hát hogy mondjam, izgalmas is, idegesítő is, de egyre többen kérdezik, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk róla egy keveset. A téma pedig az, hogy mi lesz itt a választások környékén, vagy a választások miatt az ingatlan piaccal, hogyan fognak alakulni a dolgok a választások tükrében, illetve van itt egy-két olyan kifejezés, ami, hogy mondjam, szintén eléggé aggasztó, ez például a költségvetési megszorítás, illetve a Huxit. Szóval erről lesz szó a mostani következő 20-25 percben. Egyet meg tudok ígérni, ez ugye alapvetően egy politikamentes műsor, még akkor is, ha néha rám heggesztik, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Hát én szeretem hangoztatni, hogy pont középről teszek mindkét irányra. Én azt gondolom, teljesen magán vélemény is lehet érte utálni, hogy ha mondjuk ebben az országban az emberek többet foglalkoznának azzal, hogy hogyan tudják ők jobbá tenni a saját életüket, és nem azon rágódnának, amit mondjuk a politikai kommunikáció önt az arcukba, akkor sokkal jobb lenne a világ. De hát ugye ez csak egy magán vélemény. Szóval nem politizálunk, hanem azt próbáljuk megfejteni, ami ingatlanpiaci szempontból fontos, tehát hogy merre felé megy a pénz, van-e hitel, mennyibe kerül a hitel, mi van a forinttal, mi van a bérleti piaccal, és persze merrefelé alakulnak a lakásárak. Először is tisztázzuk a legnagyobb tévedést, ami általában itt felmerül. Az ingatlan piac nem a választásokra fog reagálni. Az ingatlan piac az a bizonytalanságra reagál, tehát igazából teljesen mindegy, hogy vannak-e választások, vagy nincsenek. Ugye a korábbi években ez nem volt ekkora nagy vaszizdasz, de ugye most, hogy eléggé puskaporos a levegő, itt most ugye a bizonytalanság, tehát a választások kapcsán felmerülő bizonytalanság okozza azt, hogy bizony itt a beruházások az elmúlt években, most már aztán ezt mondhatjuk, visszafogásra kerültek, tehát nem mozog a pénz, adott esetben ingatlan vásárlások is halasztódnak el azért, mert hát ugye kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz ebből. És ez okoz egy olyan szituációt, ami egyébként már megtörtént 2024. októberében volt, ugye, az a nagy bejelentés cunami, hogy na most aztán megígértünk mindent, hogy lesz munkáshitel, meg lesz falusi csok, meg lesz magasabb csokhitel, illetve felszabadulnak majd a pénzek hamarosan az államkötvényekből, meg lesz lakáspiaci stratégia 2035, stb. Tehát volt akkor rengeteg bemondás, és ugye ez azonnal megmozdította az ingatlan piacot. Aztán utána jött a 3%-os mizéria, ugye az otthonstart, ami szintén megrángatta a piacot, nyilvánvalóan felfelé, de ugye ez nem a, tehát ugye a bizonytalanság ettől benne van a rendszerben, viszont sokkal nagyobb volt a bedobott kavics a tóba, hogy így mondjam. Tehát ugye akkor a követ dobtak be a tóba, ami azért csak rávett emberek tömegeit arra, hogy na, akkor most kell vásárolni, hogy miért, arra majd később kitérünk, hogy mi a szerepe és hatása ezeknek a bizonyos támogatásoknak. Tehát a választás az csak egy esemény, a bizonytalanság az meg egy állapot, és ugye ez megfogyasztja az ingatlan piacot és a döntéseket, majd várjunk meg, hogy majd mi lesz, majd kitisztul, meg majd ha kiderül, majd akkor megyünk tovább. Az van, hogy két dolog történik egyszerre, tehát az emberek egyrészt kivárnak, másrészt a jó ingatlanok, tehát az igazán jó ingatlanok, kedvelt lokációk, úgynevezett zsáner lakások piaca az viszont nem vár. Tehát érdekes módon a minőségi ingatlanok és az igazán kedvelt ingatlanok, tehát amit a vevők, amit a piac szeret, hogy azoknak az ingatlanoknak a piaca az egyáltalán nem lassul, vagy csak minimális mértékben. Tehát ott működnek a dolgok. Akkor nézzük meg, hogy mi az, ami valójában mozgatja a piacot. Itt négy dolgot sorolnék fel. Az egyik az a kamat, a hitelek kamata. Ugye egy elég erőteljesen befolyásolja az ingatlanpiac eseményeit, hogy milyen áron tudunk finanszírozást szerezni. Ugye itt a COVID utáni energiaválság és a többi inflációs krízis után ugye megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor 12-13%-on adna nekünk ingatlanvásárlási hitelt a bank. Hát mit az Isten, ezt nem nagyon szerette a magyar lakosság, és szépen le is lassultak az események az ingatlan piacon. Amikor meg bedobnak egy 3%-os hitelt, vagy mondjuk egy még kedvezőbbet, amire ugye volt példa az elmúlt években, akkor meg érdekes módon felpörögnek az ingatlanvásárlások, tehát a kamat az egy nagyon fontos paraméter az ingatlanpiac tekintetében. A második, szintén nagyon fontos dolog, az a jövedelmek és a biztonság. Tehát van egy bizalmi indexe egyébként az MNB-nek, amit minden lakáspiac jelentésben közzé tesznek. Nagyon fontos ennek a bizalmi indexnek az alakulása, hogy hogy mérik, ez teljesen mindegy. Maradjunk annyiban, hogy a lakosságnak a jövőbe vetett bizalmát méri ez a dolog. Amennyiben a bizalmi index esik, érdekes módon az ingatlanpiac lassul. Amennyiben a jövedelmek esnek, érdekes módon az ingatlanpiac lassul. Ugye miért van ez? Azért van, mert a jövedelmek az alapja például a hitelfelvételnek. Tehát ha a jövedelmek esnek, akkor kevesebb hitelt tudok felvenni, ergo nem tudja fűteni a hitel az ingatlan piacon az áraknak az emelkedését, sőt, inkább azt visszafogja. A bizalom pedig megint csak a hitelekkel függ össze, nem veszek fel hitelt, ha nem bízom a jövőben, nem bízom abban, hogy lesz fizetésem, hogy a fizetésem növekedni fog, hogy boldogulni tudok az életbe, akkor nem vállalok be egy 20-25 éves hiteltörlesztőt. Tehát ha nem vállalok be hiteltörlesztőt, akkor meg nem lesz ingatlanpiaci vásárlás. Mert azt is tegyük hozzá, hogy az ingatlan piacon a tranzakcióknak szerintem mostanra 60%-a hitelből történik. Tehát hitel bevonásával történik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos körülmény. Aztán ugye itt van a forintunk, és a forintunkba vetett bizalom. Ugye ezt is megtapasztaltuk az elmúlt időszakban, milyen az, amikor a forint úgy hirtelen gyengül elég drasztikusan, tehát 420 fölötti euró árfolyamot, 400 forint fölötti dollár árfolyamot nézve. Most ez éppen nem így van, amikor ezt a videót felvesszük, ez 2026 második, 5-e, ezt mindig elfelejtem az elején bemondani, holott ez egy nagyon fontos információ, hiszen ugye bármelyik nap egy tolvonással változhat a helyzet, és akkor már nem lesz aktuális, amit mondtam. Szóval a mai napon éppen erős a forint, és akkor most nagy bizalom van a forinttal kapcsolatosan, de ugye abban a pillanatban, ahogy a forint elkezd esni, abban a pillanatban már is csökken a bizalom, mondjuk például a befektetők bizalma. És ne felejtsük el, hogy Magyarország az érdekes hely, ahol még mindig forintban számoljuk az ingatlan befektetéseinket, legalábbis ami a lakossági ingatlan piacot illeti, ez biztosan így van. És sokan, akik eladnak ingatlant, forintba kérik a vételárat, hiszen forintba viszik majd tovább egy következő ingatlan megvásárlásához, forintra lesz szükségük. Szóval mi mindig forintba számolunk. Na most, ha a forintunk az euróval szembe például esik egy 10-20%-ot, akkor a mi ingatlan vagyonunk esett 10-20%-ot tulajdonképpen, csak ugye nem láttuk, hiszen a 100 millió, az továbbra is 100 millió, csak hát ha euróra kell váltani, és tulajdonképpen bárhová menni, ami nem Magyarország, Európában, akkor ugye már is a pénztárcánkon nagyon vastagon fogjuk érezni az euró-forint árfolyamnak a gyengülését. Aztán a negyedik pont az ugye a támogatások és szabályzásoknak a rendszere. Lesz-e támogatás, kinek lesz támogatás, mikor lesz támogatás, milyen mértékű lesz a támogatás, és a szabályzások azok pontosan hogyan fognak kinézni, és melyik szegmensre hatnak. Említeném itt az Airbnb-vel kapcsolatos szabályok szigorodását. Ugye a 6. kerületben már tilos az Airbnb tevékenység, illetve büntetnek is érte, tehát ilyen félmilliós bírságokat szabnak ki, tudomásom szerint. Hát ez nyilván nem segít a 6. kerületi ingatlanok piacán. Szóval ez egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen szabályok, milyen támogatások vannak, arról már nem is beszélve, hogy egy tolvonással lehet ezeket módosítani, éppen az szerint, hogy kinek milyen kedve van a tisztelt nagyfőnökség berkein belül. Tehát a választás ezekre a paraméterekre tudhatni közvetve, ez nem azt jelenti, hogy a választások után rögtön 20%-ot esik a piac, hanem azt jelenti, hogy a piac az kockázatot fog árazni, az szerint, hogy merre felé alakulnak a dolgok. Még egy dolgot említenék, ami befolyásolja a magyar ingatlan piacot, egy ötödiket, ez pedig a magyaroknak az ingatlan fétise. Ez pedig azért alakul így, mert a magyarok, tehát mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy amikor nekünk van pénzünk, akkor az valahogy valamilyen trükknél fogva azt kirántják alólunk, kiveszik a mi zsebünkből. Lásd, Questor, Budakes, tehát az ilyen értékpapírokba való fektetésnek nagyon jól szokott sikerülni. A tőzsdéhez egyébként nem nagyon értünk, a kriptót azt se tudjuk, mi az. Hát a vállalkozás az, hát az meg kockázatos, azt nehogy csinál, nehogy vállalkozzál, mert hát az ne. Ilyen módon akkor ugye egy dolog van, ahová pénzt lehet fektetni, az pedig az ingatlan. Ez egyébként nem magyar specifikum, hanem úgy körülbelül ezeknek a posztszovjet közép-európai országoknak sajátja, de tény, hogy ez is hat a mi ingatlan piacunkra elég erősen.
Ingatlan üzlet.
Most nézzük meg akkor azt a parázs témát, amit úgy nevezünk, hogy Huxit. Ugye ez azt jelenti, hogy a Magyarország kilépése az Európai Unióból. Nyilván ez nincsen napi renden per pillanat, de azért azt említeném, hogy van egy olyan, van egy barátom, aki Németországban vásárol ingatlanokat, társasházakat, és azokat hasznosítja, és azt mondja, hogy bement a bankjába, a németországi bankba, hogy akkor ugyan adjanak már neki finanszírozást, és akkor azt mondta neki a német bankár, hogy hát ezzel lehet, hogy lesz egy kis probléma. Hát miért lesz ezzel probléma? Hát azért, mert ugye, hogyha felveszel egy hosszú lejáratú hitelt, akkor mi azért azt tudjuk, hogy az Európai Unió perifériáját, azt így a 10 éves távon valószínűleg elveszítjük. És akkor csönd, pislogás, hogy mi van? Tehát azt mondta a német bankár, hogy ők azzal számolnak, hogy esetlegesen Magyarország mondjuk kikerül az Európai Unióból a visel dolgai miatt. Most ebbe hadd ne menjek bele. Tehát nincs benne a napi kommunikációban ez, a levegőben azért ez benne van, és néha felmerül. Tehát és nem mondom azt, hogy ez meg fog történni, ez nagyon fontos. Én nem is szeretném, hogy ez megtörténjen, mert megnézhetjük magunkat akkor, ha minket kizárnak az Európai Unióból. Ez egy nagyon marha nagy kockázat szerintem. Tehát Isten őrizzen, hogy ez megtörténjen. Igazából nem is az a kérdés, hogy ez megtörténik-e, hanem hogy ha ez megjelenik a közbeszédbe komolyan, akkor ez egy hatalmas kockázat. És ugye erre fog reagálni reflexből a piac. A piac ugye nem a tényeket reagálja le, hanem a híreket. Tehát amikor megjön az infláció híre, akkor ugye az emberek elkezdik ingatlan piacra hordani a pénzüket, azonnal még nincs infláció, csak azt mondtuk, hogy majd lesz infláció. Már is megugrik a kereslet, mert ugye az ingatlan az az infláció védelmére szolgáló eszközként van a köztudatban. És amikor beüt, amikor megjön az infláció valójában, akkor meg esik az ingatlan piacon a kereslet, és valamelyest az árak is, hiszen nem az lesz a szempont, hogy ingatlant vegyünk, tehát egyrészt a pénzek elfogynak, amik keresték a helyüket, azok elfogynak, mert ez nem végtelen, azért ezzel legyünk tisztában. Egy embernek mennyi pénze van, mondjuk egy lakásnyi slussz. És akkor megteszi mindenki a tétjeit, beüt az infláció, onnantól pedig ugye senki nem akar hitelt felvenni, eladósodni, sőt, inkább az lesz a probléma, hogy a kenyeret miből veszem, ha a kenyérnek az ára mondjuk 100%-ot, 200%-ot felfelé megy, mint ahogy volt ez nem olyan régen. Nem biztos, hogy volt 200%, ez csak egy ilyen hasamra ütöttem, de mindegy, tehát ugye brutális volt az áremelkedésnek a mértéke, hogy ilyen hatásvadász szavakat használjak. Tehát mi történhet egy esetleges huxitról szóló hír cunami elindulásakor? Egyrészt a forint ingadozása nőhet, tehát a forint gyengülésnek indul, mert hogy elkezdi kifelé hordani a pénzt innen a külföldi befektetők, nő a kockázat, a forintos befektetéseknél nő a kockázat, tehát ahogy mondtam, az ingatlanok forintban vannak nyilvántartva, tehát hogyha esik egy 20-30%-ot a forint az euróval szembe, az egy nagyon erőteljes érvágás. Hát azt elég lassan fogja kitermelni az ingatlan piacnak a növekedése, maradjunk ennyibe. Aztán ugye a kamatszint, tehát pontosan a forint gyengülése miatt rá leszünk szorítva arra, hogy magasabb kamatszinteket tartsunk, tehát akkor ugye egyrészt növekszik az állampapíroknak a kamata, ami alternatívája az ingatlan piacnak, tehát tőkét von el a piacról. A másik oldalon pedig nőni fog a hiteleknek a kamata, ami meg a tőkének az árát fogja felemelni, tehát a béka feneke alá tolja az ingatlan vásárlási kedvet mindkettő. Külföldi vevők nyilvánvalóan el fognak pártolni, tehát nem fognak jönni külföldi vevők, habár meg kell jegyezzem, hogy jelenleg se jön óriási az érdeklődés Magyarország irányába. Vannak bizonyos csoportok, akik jövögetnek, de azért az ingatlan piacon a tranzakcióknak a zömét, tehát 90% fölötti részét azt a magyarok csinálják, és itt azért olyan óriási külföldi érdeklődés nincsen, de ugye ez a kevés külföldi is el fog maradni abban a pillanatban, hogy felmerül a huxit. És a hazai vevők pedig kétféleképpen fognak reagálni. Az egyik fajtája vevőnek kivár, és azt mondja, hogy jó, akkor megállunk, nem vásárolunk, megvárjuk, hogy ebből mi lesz. A másik pedig kapkod, tehát akkor lesznek pánikvásárlók, és lesznek kivárók. Hogy melyiküknek lesz igazuk, ezt nyilván nem tudjuk. Ugyanakkor jöhet eladási hullám is. Hiszen ha nehogy Isten ez megtörténik, akkor ugye egy újabb generáció kényszerül majd arra Magyarországon, hogy elhagyja az országot esetlegesen. De mondom, tehát én nem vágyom ezt a forgatókönyvet, csak azt próbáltam felvázolni, hogy mi az, ami megtörténhet, ha ez tényleg komolyá válik. Ebben a pillanatban nem beszélünk erről, tehát nem látszanak annak jelei, hogy ez komolyra fordul, de ki tudja, még az is elképzelhető, hogy az említett német bankárnak igaza lesz.
Ingatlan üzlet.
Következő pont. Padlónak költségvetés. Ezt ugye mindenki tudja, mert ugye ömlik a médiából, a Facebook falamon állandóan ilyeneket látok, hogy akkor erre nincs pénz, arra nincs pénz, és akkor mekkora lukak vannak a költségvetésben. Ugye miért probléma az, hogyha padlón van a költségvetés? Sokan azt gondolják, hogy az állam dolga, és ez tulajdonképpen így is van, de ugye az állam pénze az nagyon gyorsan a lakáspénzé tud változni. Hogyan? Tehát ha szűk a költségvetés, akkor felmerülhet az, hogy meg kell vágni esetleg a támogatásokat. Jelenleg a magyar ingatlan piac a legtámogatottabb ingatlan piac, azt hiszem, hogy talán Európában, tehát ez nem mondok kicsit, tehát sehol máshol nincs ilyen mértékű támogatás cunami, és mi van akkor, hogyha ezeket elkezdik szűkíteni mondjuk egy pillantásra, hát az azt jelenti, hogy a vásárlói kedv az elég gyorsan a béka feneke alá fog esni, és ott fog tartózkodni. Ugye az átalakítás de ugyanez, tehát hogy elkezdik húzni a féket, abban a pillanatban ugye a jelenleg felfújtatott állapotban lévő ingatlan piacunk az azonnal elkezd lassítani. Következő esetlegesen új adók, különadók, illetékek, stb. Mindenféle dolgok felmerülhetnek. Ugye itt felszokott néha merülni az ingatlan adó kérdése, vagy vagyonadó kérdése, ami nem biztos, hogy baj lenne egyébként, ha bár nem akarok ötleteket adni. Azért mondom, nem biztos, hogy baj lenne, mert az üresen álló ingatlanokat azt elkezdeni mobilizálni, a piacra hozni akár bérbeadó, akár kiadó, akár eladó ingatlan formájába, és akkor ez esetlegesen, tehát több ingatlan tenne elérhetővé, illetve esetlegesen az árakat is egy kicsit visszafogná. Hogy miért mondom ezt, hogy ez fontos? Nem mostani a statisztika, valamikor tavaly jött elém egy ilyen szám, hogy Budapesten 600 ezer darab üres ingatlan van. Emigráltunk 56-ba, bezártuk a lakást a Király utcába, és azóta az úgy ott van, mert enni nem kér. Tehát ilyenekre kell gondolni. Vagy mondjuk a nyaralók a Balaton környékén, rengeteg olyan valami, hogy csak van, és ott be van zárva, és nem történik vele semmi. És akkor ugye egy következő pont, ugye a költségvetés szűkítésnél, ami már megtörténik, ugye az állam visszafogja a költekezéseit. Holott egy olyan időszakban, ami nehezebb, gazdaságilag ott pontosan az államnak kéne költeni egy csomó pénzt azért, hogy mozgassa a gazdaságot, hogy pénzt pumpáljon mindenhová. Hogyha elmaradnak ezek a nagy programok, akkor ugye kevesebb pénze lesz a hentesnek, kevesebb pénze lesz a péknek, a kőművesnek, akik nyilván kevesebb hitelt tudnak és akarnak felvenni, ezáltal nem lesz pénzük megfizetni adott esetben az ingatlan piaci árszinteket. Tehát a költségvetési hiányt azt először nem a táblázatok fogják megérezni, tehát nem ott fog látszani, vagy a hírekbe fog látszani, hanem bizony ott a lakásvásárlók fogják ezt először megérezni, és ők fognak reagálni. Tegyünk mellé még egy dolgot, ami fontos lehet. Ugye itt az úgynevezett deficit céloknak az emelése az általában elhangzik. Ugye a kormány ténylegesen emelte, tehát a jelenlegi kormány ténylegesen emelte a deficit célokat az elmúlt időszakban. Mit jelent ez? Tehát a deficit cél az azt jelenti, hogy a költségvetési hiány célt az folyamatosan emelik. Tehát az állam a mondjuk a pénztárcáján felül több pénzt fog elkölteni. Hogyha több pénzt költ az állam, az azt jelenti, hogy akkor ugye több pénz csorog mindenhová a gazdaságba, tehát alapvetően ezt nevezhetnénk jó dolognak is. Ugye a kérdés az, hogy ezt a hiányt, ezt hogyan fogjuk eltüntetni. Na most ugye a Tisza szintén, ő mondjuk nem beszél arról, hogy deficit céloknak az emelése, ő arról beszél, hogy nagyszabású állami programok lesznek, ami tulajdonképpen ugyanúgy egy költségvetési deficit növekedéssel fog járni. De hogyha több a költés, akkor több a pénz a rendszerben, ez alapvetően jó. Viszont a több pénz miatt inflációs nyomás fog jönni, mert ugye ha úgy csinálunk pénzt, hogy bekapcsoljuk a bankóprést, és fedezetlenül nyomjuk, tehát a pénznek a fedezet tulajdonképpen a bizalom, de hogyha túl sok pénz kerül a rendszerbe, akkor ugye az inflációt generálhat. Hogyha infláció lesz, akkor az ingatlan piac irányába a kereslet először nő, szóval tulajdonképpen ugye hosszú távon, ha erős az infláció, akkor viszont majd lecsökken, de ugye ezt most nem tudjuk, hogy milyen mértékű lesz az infláció. Tehát a vágtató infláció esetében történik, illetve a hiperinfláció esetében dettó, tehát amikor ilyen 10%-os, ne egyisten 100% fölötti infláció van, ugye akkor történik, hogy megjön az infláció híre, akkor mindenki ingatlant vásárol, tehát felverik az árakat, majd mikor ténylegesen beüt az infláció sok, akkor meg nem vásárol senki, mert ugye nem marad miből. Szóval, hogyha állami pénz kerül a rendszerbe, az valószínűleg áremelkedés generál majd az ingatlan piacon. További probléma, hogyha infláció keletkezik, akkor az infláció kezelésére mi lesz valószínűleg a megoldása? Az, hogy kamatokat emelünk. Hogyha kamatokat emelünk, akkor megint ott vagyunk, hogy emelkedik az államkötvény kamata, emelkedik a hitelek kamata, hiszen a rendszerbe juttatott többletpénzt azt valahogy meg kell fékezni, ki kell onnan vonni. És akkor ugye megint ott tartunk, hogy nő az alternatív befektetések hozama, tehát akkor mi a francért vegyek ingatlant, a másik oldal meg drága a hitel, amiből ingatlant vásárolhatnék, tehát ugyanúgy visszafogja a keresletet. Tehát ugye meg lesz ez a hullámzás az ingatlan piacon is. Tehát akkor még egyszer a kormányzati költekedésre, bankóprés jelenségére hogyan reagál az ingatlan piac. Tehát először is a kereslet hirtelen megugrik, vegyük meg, mielőtt még drágább lesz, ugye ez lesz a mondás, és akkor az árak elindulnak felfelé, középtávon az infláció beépül, tehát valóban drágább lesz majd az ingatlan. A kivitelezési költségek pedig elkezdenek nőni, mert ugye nagyobb az igény az építkezésekre. Egyrészt, másrészt az infláció ugyanúgy hat a kivitelezési költségekre, tehát a kivitelezési költség nőni fog. Aztán ugye a hitelkamat korrigálnak, ahogy elmondtam, hosszú távon a piac megeszi a támogatást. Tehát, hogyha az állam azt mondja, hogy itt van nektek 3%-os hitel, ami jóval olcsóbb, mint egyébként a piaci, és akkor ezáltal mondjuk egy 20-30%-kal olcsóbb lesz neked a hiteled a futamidőre nézve, akkor mi történik? Tehát a mellékelt ábra mutatja, eltelik fél év, egy év. Egy éves távon az ingatlanárak 30%-ot emelkedtek tavaly. Tehát tulajdonképpen a piac megeszi a támogatást, beárazza, beépül az ingatlanok árába. És akkor később megint ott tartunk, hogy még drágább lesz lakást venni, szóval lehet gondolkodni akkor, hogy valami újabb csodaszert kéne kitalálni, hogy tovább menjen az egész játék, vagy akkor hagyjuk, hogy leeresszen egy kicsit az egész történet. Tehát a kulcsgondolat ide az az, hogy a támogatás az rövid távon vevőket hoz, de hosszú távon viszont árat fog emelni. Ugye itt vagyunk most 2026. februárjában, amikor is arról kezdenek szólni az ingatlanpiaci cikkek, hogy 25%-a kevesebb az érdeklődés, mint egy évvel ezelőtt, hogy megfagyott az ingatlanpiac, stb. Stb. Tehát elkezdenek jönni ezek a hírek, ugyanis beépült a 3%-os hitel az ingatlanok árába, és akkor most pedig kezdjük majd fizetni ennek az árát. Csillagászati magasságokban vannak az árak, a 3%-os hitel már nem segít, és akkor most nagyon nagy kérdés, hogy most mi következik. Lesz újabb csodaszer, kivezetik ezt a 3%-os történetet, egyszerűen megállt a piac, és akkor most egy darabig itt maradunk, és megszokjuk, hogy ennyibe kerül. Nagyon jó kérdés, hogy mi következik.
Ingatlan üzlet.
Na most akkor nézzük, hogy mi van, hogyha a választások után esetleg cirkusz lesz. Mit jelent az, hogy cirkusz? Hát elég puskaporos a helyzet, ahogy mondtam. Tehát hogy simán benne van a pakliba az, hogy ha az egyik nyer, akkor a másik nem fogadja el, esetleg nem sikerül kormányt alakítani, vagy ne adj Isten, a következő 4 év arról fog szólni, hogy ugye az egyik akadályozza a másikat, a másik akadályozza az egyiket, de tulajdonképpen nem tudunk egyről a kettőre lépni, na akkor mi van? Tehát ha nehezen alakul kormány, nincs stabil költségvetés, blokkolva vannak a döntések, ilyenkor nem összeomlik valószínűleg az ingatlan piac, de lefagy. Tehát kenő tranzakciószámok, hosszabb eladási idők, nagyobb alkú, és ugye a minőségi szelekció, amiről már beszéltem, tehát a minőségi lokációk, minőségi ingatlanok továbbra is menni fognak, viszont ami egy kicsit is rosszabb vagy problémás, azt nagyon nem lehet majd eladni. Tehát nem áresés lesz valószínűleg, hanem kétsebességes piac. Ha eladni akarsz, akkor viszont a másik oldalon vagy, tehát most azt, hogy várok az eladással, hát ha felmegy a piac, ezt tessék elfelejteni. Tehát igaz lesz az, hogy inkább előbb adjál el, és akkor állj ki a piac szélére, mert hogyha húzod az időt, akkor a hirdetésed elfárad, az ingatlan lejáratódik, és nem kell senkinek. Az ingatlanok valószínűleg hosszú távon fognak drágulni, ezt elmondhatjuk, mert ugye infláció, inflációs célok vannak, az infláció beépül, az építési költségek nőni fognak, a munkaerő drágul, a szabályozás pedig szigorodik. Tehát nemrégiben ugye változtak az építési szabályok, hát nem egyszerűsödtek, hogy röviden mondjam. De ugye nem mindenhol, nem minden típus és nem minden minőség fog drágulni. Tehát nem az ingatlan drágul, hanem a jó ingatlan drágul. Tehát ugye a kettészakadó piac az továbbra is jellemző lesz, mint ami most is jellemző. Tehát a legfontosabb körülmények azok, hogy a jó lokáció, a jó alaprajz, a jó állapot, a likvid marad, értékálló és bérbeadható, a rossz lokáció, rossz energetika, rossz minőség, az pedig egyre nehezebben eladható, nagyobb alkuk jönnek, és bizony az értékvesztés kockázata az erős. Nem minden lakás befektetés, csak az, amit a vevő meg is akar vásárolni. Tehát gazdasági ciklusok jönnek mennek, választások is jönnek mennek, támogatás. Mások is jönnek-mennek, de a jó helyen lévő, jól használható ingatlan az továbbra is érték marad. Na hát ezt szerettem volna elmondani, remélem, hogy okosabbak lettetek tőle. Találkozunk legközelebb, sziasztok!
Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.